Kedves hallgatóink! Bicentenáriumot ünnepel Nyíregyháza. 200 évvel ezelőtt történt a település megváltoztatása. Komoly erőfeszítésbe került ez a későbbi város lakóinak. Gál Tamás beszélgetését hallják.
Kujbusné dr. Mecsei Évával, a Vármegyei Levéltár nyugalmazott igazgatójával beszélgetek. Csókolom, igazgatónő, köszönjük, hogy rendelkezésünk rá.
Jó napot kívánok, szép napot mindenkinek!
A témánk pedig egy 200 éves évforduló, ami Nyíregyházát illeti. És hát azért én azt javaslom, hogy először rakjuk helybe a fejekben. Két fontos dátum is van Nyíregyháza életében, az egyrészt 1753, a másik pedig 1824. Mi a különbség a kettő között, illetve miért fontos Nyíregyháza életében?
Mind a kettő egy nagyon fontos szerződésnek, egy úgynevezett örökváltság szerződésnek a dátuma. Az 1803 az első lehetősége volt a városnak, hogy a földesuraival, a dezsőfiekkel megkösse ezt a szerződést. A másik, az 1824-es pedig a másik földesúri családdal, a Károlyiakkal kötött szerződés dátuma, de nyilván az 1824-est ünnepelték később is az utódok, hiszen valójában megváltakozott település, megváltakozott mezőváros teljes egészében csak 1824-ben lett Nyíregyháza.
Tehát 1753-ban elkezdődik egy folyamat, mondhatjuk, és 1824-ben pedig gyakorlatilag lezárul.
Igen. 1753-ban elkezdődik a telepítés, a betelepülés, aminek kapcsán olyan gazdasági lehetőségeket és jogi lehetőségeket kap az ide költöző közösség, hogy aztán a fejlődésében nagyokat tud lépni, mezővárossá tud válni, illetve olyan tehetőség lesznek a lakosok, hogy meg tudnak váltakozni 1823-ban és 24-ben, tehát azért érdemes a történetet 1753-ban kezdeni, mert ahhoz, hogy megkössék a szerződést akár 1803-ban, akár 1824-ben, szükség volt arra a kedvezménysorra, amit a telepítéskor kaptak az ideérkezettek.
Vegyük akkor azért számba, hogy 1824-ben, tehát mi az, ami megtörtént, ekkor gyakorlatilag ők hitelt vettek fel azért, hogy a későbbiekben az ő tulajdonuk, vagy nem is a későbbiekben, hanem hogy az ő tulajdonuk lehessen a föld, és a későbbiekben hát 100%-os legyen akkor a tulajdonuk, mikor már később kifizették. Jól gondolom?
Így van. 1823-ban, 24-ben és 1803-ban is valóban kellett, hogy hitelt felvegyenek, mert a földesúri szolgáltatásokat és a földesúri jogokat meg kellett venni. 1823-ban 320 ezer rénes forintért, nagyon-nagyon nagy pénz volt akkor, és a városnak és a város lakóinak természetesen nem volt egy összegben ennyi pénze, úgyhogy ezért kellett hitelt felvenniük, és ugyanez volt a 1824-ben is, hogy a város bevételei, a városlakók adója, az csak egy részét képezte annak a 720 ezer bécsi forintnak, amit a károlyiak kértek a szolgáltatások és a földesúri jogaik megváltásáért. Úgyhogy valóban nagyon nagy hiteleket vettek fel 1803-tól, és 1824-ben pedig újabbak és újabbakat, hiszen még 1824-ben az első örökváltságot sem sikerült teljes egészében letisztázni.
Az, hogy nem sikerült letisztázni, akkor ez mégis azért az, hogy folyamatban lehetett, és hát gondolom meg az előző beszélgetésünk alapján azért az kiderült, hogy nagyon komolyan odafigyeltek arra, hogy az adósságot tudják törleszteni, de mégis akkor ez egy megelőlegezett bizalom volt?
Így van, mindenképpen megelőlegezett bizalom volt, hiszen a kölcsönöket, azokat magánszemélyek adták. Bankok nem lévén, ugye hitelt csak magánszemélytől lehetett kérni, és el tudjuk képzelni, hogy mindenkinek azt a pénzt, amit mozdítani tudott a gazdaságából, és kölcsön adott Nyíregyházának, azt szerette volna visszakapni. Illetve csak olyanoknak adta kölcsönt, akiben megbíztak.
És Nyíregyháza ugye akkor több Nyíregyháza területe több földesúr tulajdonában állt.
Így van. Már a betelepítéskor is két földesura volt. Akkor még falunak mondhatjuk. Dezsőfi család volt az, amelyik a palocsaitól megörökölte, illetve hát maguk, a károlyiak voltak, akik a telepítést is elindították. Tehát ettől a két földesúri családtól családtól kellett megváltakozni. 1803-ban a dezsőfiektől azért sikerült, mert nem tartozott ez a rész az ő családi nagybirtok testükhöz, és éppen a családtagok osztozkodtak a vagyonon. Tehát nagyon jól jött nekik a város ajánlkozása és a készpénz, a károlyaktól pedig azért nem tudtak megváltakozni, mert családi tragédia történt. 1803 elején ugyanis a családfő, Károlyi József egy párbajban megsérült és meghalt. És ott maradt az özvegy a kicsi gyerekekkel, a testvére lett a gyámjuk, tehát nagyon sok gondjuk és bajuk volt, nem tudtak foglalkozni Nyíregyháza kérésével, majd csak akkor, amikor a gyerekeik nagykorúvá váltak, és ugyanúgy, mint ahogy a dezsőfiek, a Károlyi testvérek is 1824-ben felosztották egymás között a vagyonukat, és jól jött, hogy Nyíregyházát nem úgy kellett megosztani, hogy három jobbágy, négy holdföld, hanem a tőlük kapott összeget tudták osztani saját maguk között.
Az 1823-as 24-es örökváltság, akkor ez mennyi összeget jelentett? Mert ugye itt elhangoztak összegek, de akkor tegyük tisztába.
Igen. 720 ezer bécsi forint volt az örökváltság ára, amit három évben kellett fizetni. Ugye ez is egy nagyon különleges gazdasági és pénzügyi művelet volt, mert az első részletet 1824-ben kellett fizetni, a másik két részletet pedig olyan kölcsönféleképpen kapta Nyíregyháza, hiszen a következő évben, majd az azt követőben a részletre kamatot is felszámolt már a Károlyi család az ő kontójukra.
Hogyan sikerült ezt a pénzösszeget egyáltalán felvenni, és a későbbiekben akkor kifizetni, mikor fizették ki?
Mindenképpen azt érdemes megjegyezni, hogy a betelepítéskor a közösség megkapta bérbe a földesúri haszonvételeket, mészárszék, kocsma, boltartás, ilyen típusú bevételek voltak, és volt a városnak pénze. Ez egy nagy összeg volt, ráadásul bérelhették a környező legelőket, szántókat, ehhez is hozzájárultak a földesurak, és ebből is bevétele származott. A gazdák, miután felosztották a földjeiket és a szállásaikon gazdálkodtak, a kézművesek pedig megkapták az oppidummal 1786-ban az országos vásártartás jogát, és megfelelő módon tudták értékesíteni az általuk megtermelteket, jó módúak voltak, tehát ők is tudtak befizetni ebbe az örökváltság összegbe, és hát bizony, mint ahogy említettük, kölcsönért indultak a városbeliek. Nagyon nagy volt az ismeretségük körük, ugye sokfelől jöttek először is. Másodszor a kézművesek sokfelé jártak, mint inasok, legények. És ezeket az ismereteket, amelyeket a korábbi lakóhelyeikről szerezték, ezeket hozták magukkal, és tudták, hogy hol kitől lehet kölcsönkérni. Több száz hitelezője volt a városnak már 1803-ban is, és ugyanígy 1824-ben is, akik kisebb-nagyobb összegeket rövidebb-hosszabb távra adtak kölcsön a városnak, amiből kifizették az örökváltság összegét két földesúrnak, tehát a dezsőfieknek és a károlyiaknak. Folyamatosan törlesztették a kölcsönöket, a kamatokat és a tőkét, kinek éppen mikor mit kellett, illetve nagyon érdekes pénzgazdálkodást folytattak, hiszen egyrészt fejlesztettek a felvett hitelekből, fejlesztették a városba azokat a bevételi forrásokat, amiből pénz jöhetett volna, másrészt pedig ők maguk is tovább kölcsönözték ezeket a pénzeket megfelelő kamatra, tehát úgy forgatták a pénzt, hogy minél jövedelmezőbb legyen számukra.
Azért ez nagyon fejlett pénzgazdálkodásra val.
Nagyon fejlettre és nagyon különlegesre, mert azért azt kell tudnunk, hogy Magyarországon ilyen típusú pénzgazdálkodást nem folytattak a városok. Nem is volt megváltakozott város még akkor ilyen mértékben, mint ahogy Nyíregyháza megváltakozott. Volt olyan, aki egyik földesurától megváltotta magát, vagy éppen egy 100 éves perlekedésbe kezdett, vagy egyezkedésbe kezdett a földesurával. Voltak kisebb települések, tehát nem nagyon tudunk példát arra, hogy ilyen típusú városgazdálkodást folytattak volna. Ezt ők maguk alakították alakították ki saját maguk köréből, és ezért vált fontossá Nyíregyházán a 19. század elején a tudás, az írni, olvasni, számolni tudás, hiszen mindenki, aki ebben a közigazgatási és pénzgazdálkodási folyamatban részt vett, annak írásos számadást kellett tenni, megfelelő időben megfelelő beszámolókat kellett készíteni, nagyon komoly pénzügyi beszámolókat készítettek, kalkuláltak, előkalkulációt csináltak egy-egy folyamatra, illetve hát vezették a város adminisztrációját is. Ehhez kialakították a közigazgatást. Ha most számunkra fontos az, hogy munkaköri leírás alapján végezzük a feladatot, mert úgy tudjuk, hogy kinek mi a feladata, gondoljunk bele, hogy ezt ők is kitalálták már is, munkaköri leírásokat csináltak az egyes jövedelemkezelők számára. Az alsó szinteken lévők fölé ellenőröket, inspektorokat állítottak. Az inspektorok fölé egy bizottságot helyeztek, aki rendszeresen beszámoltatta őket. Tehát nagyon komoly közigazgatási és pénzügyi szervező munkát kellett ahhoz végezni, hogy egyrészt a folyamatos tárgyalásokat állandóan úton voltak, mert hol a földesúrral tárgyalt, hol a bérbe vehető földekről tárgyaltak, hol a termény és állateladásokról tárgyaltak, hogy mindezeket bonyolítani tudják.
Kvázi azt lehet mondani, hogy létrehoztak egy bankot?
Bankot nem hoztak igazán létre, mert nem olyan típusú pénzgazdálkodást folytattak, mint a bankok, de azt mondhatjuk, hogy a pénzkezelést azt nagyon magas szinten művelték, mind a kölcsönfelvételeknél, mind a törlesztéseknél, mind pedig a befektetéseknél.
Mennyi idő volt, míg ezt akkor lezongorázták? Tehát mikor fizették vissza a, mondhatjuk azt, hogy kölcsönt?
A gondolat azt tudjuk a jegyzőkönyvekből, hogy 1802-ben született meg. Az 1848-as iratokban még találhatunk elszámolásokat, amelyek a kölcsönökről szólnak.
Vagyis ez mit jelent? Tehát azt is lehet hallani, hogy ugye 1848-ban teljesen megváltoztak a viszonyok, és gyakorlatilag felszabadították a városokat.
Így van. Tehát az a különlegesség, ami csak Nyíregyházával történt meg, hogy meg tudta magát váltani mindkét földesúrtól, és egy gazda közösség, egy jobbágy közösség földesúri jogokkal élhetett, ráadásul ugye ők azt is kimódolták, hogy a nemesi vármegye ne telepedjen rájuk, ezért a királytól privilégiumot kérnek Nyíregyháza szabadsággal való éléséhez. Ez volt az a bizonyos 1837-es privilégium levél, ami címet is adományozott a városnak, amit most is használunk, tehát odáig nyúlik vissza a címerünk, de önállóan nem egészen szabad királyi város módjára, mint ahogy megálmodták és szerették volna, de önállóan gazdálkodhattak. 1848-ig ilyen típusú gazdaközösség, jobbágyközösség nem volt Magyarországon. Az 1848-as törvények azonban jól tudjuk, hogy felszabadították a jobbágyságot, tehát megtették azt, amit Nyíregyháza korábban megvásárolt pénzen magának, azt most egy törvény biztosította az országban élő jobbágyok számára, éppen ezért az ő joguk, a megszerzett privilégiumuk már nem volt különlegesség. Szerették volna, hogyha kompenzációt kapnak, hogyha megkapják a befektetett jogi procedúrának az árát. Törvények születtek is erre vonatkozóan, hogy majd fognak azzal a néhány településsel foglalkozni, amelyik hasonló módon valamilyen mértékben megváltotta magát a földesuroktól, de sajnos erre nem került sor. Úgyhogy az a különlegesség, ami Nyíregyházát a 18. század közepétől fejlődését tekintve jellemezte, amiért deák a pozsonyi országgyűlésen példának és mintának állította Nyíregyházát, mikor az örökváltságról volt szó, vagy ahogy Madács a levelében lelkendezve ír, végig menve Nyíregyházán, hogy itt látja legszebb formájában megvalósulni a megváltakozást, hát ez 1848 után már csak a szép múlt aranylapjaira került rá, és Nyíregyháza is mondhatjuk azt, hogy besimult az átlag mezővárosok sorába.
No, még azért egy kérdés ott motoszkál bennem, bár így az utolsó mondatával azért nagyjából elárulta. Ugye azért korábban kiemelte, hogy itt tudás meg a számolással kapcsolatos tudás is felhalmozódott bennük, hogy a későbbiekben ezt tudták-e kamatoztatni, vagy valahogy megnyilvánult-e, vagy tényleg akkor jellemző volt ez a belesimulás?
Hát mindenképpen úgy gondolom, hogy annak a fejlődésnek, ami ha nem is olyan robbanásszerű és nem is olyan látványos, mint a 18-19. Század elején, azért megvolt az eredménye, hiszen Nyíregyháza 1876-ban megyeszékhelyé vált, törvényhatóság, oktatás, gazdaság, bankok, társulatok, egyesületek jellemezték aztán az ő életét, a mindennapi életben megjelentek. Ezek a már polgárosulók, a vasút megjelent Nyíregyházán. Tehát mindenképpen a tudás az a további fejlődésnek is az alapját jelentette, csak a történelmi pillanat, ami a különlegességét adta az örökváltságnak, az múlt el a 19. század második felére.
De azt azért el lehet mondani, hogy nem volt hiába való.
Nem volt hiába való, és hát azért különösen büszkék lehetünk rá, hogy mintanélkül, példanélkül, önmaguktól kialakítva, a széles látókört mindenképpen felhasználva, a nagy kapcsolati hálót aktivizálva, tehát amit most is fontosnak tartunk a mi magunk életében, azt ők abban a korban, azon a szinten megélték. Úgy gondolom, hogy példaként és mintaként szolgálhat a számunkra.
Köszönjük szépen, igazgatónő!
Örülök, hogy elmondhattam. Köszönöm!
Kedves hallgatóink! 2024-ben ünnepli Nyíregyháza földesuraitól való megváltakozásának 200. évfordulóját az iménti percekben Kújbusné dr. Mecsei Évával, a Szabolcs-Szatmár Bereg vármegyei levéltár nyugalmazott igazgatójával beszélgettünk. A riporter Gál Tamás volt.